zsidókhoz írt levélnél nyissuk ki a Szentírást, és a zsidókhoz írt levél 4. fejezeténél olvasnánk egy pár verset. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 14. versétől olvasnánk az 5. fejezet 10. verséig. Hát a zsidóknak írták, akkor mi minek olvassuk? Hát ez azért fontos, mert pont, hogy a zsidóknál az Ószövetségben, amiről múlt héten szó volt, az Ószövetségben nagyon sok minden megvolt. De ez csak egy ilyen árnyképe volt az eljövendőnek. Mint hogy mondtam, mint ahogy a színházban, mielőtt fölmenne a függöny, és már lehet, hogy látszik, hogy a reflektorok fényével, hogy ott készülődnek a színészek, meg úgy előkészülnek, te még nem látod a színészeket, csak látod az árnyképeket. Vagy olyan, mint amikor ott van egy szobor, még le van takarva, és nagyjából már a körvonalait látod, tehát el tudod képzelni, hogy milyen lehet, csak még nem leplezték le. Ez volt az Ószövetség. Az Ószövetség meg már leleplezve, egy az egybe, teljesen látva az egészet, és ezért mondja a Biblia, hogy nézzétek csak, kedves olyan barátaim, akik, mondja, hiszem azt, hogy egyébként Pál, de konkrétan nincs írva, hogy ki írta a zsidókhoz írt levelet, de szerintem Pál, ugye a teológiai nézetekből, mindenből, hogy látjuk, azt mondja nekik, hogy ti, akik zsidók voltatok, akik betartottátok a törvényt, a parancsolatot, és megismertétek az Úr Jézust, és Krisztus követői lettetek, azaz keresztények, krisztiánosok lettetek, Krisztus követői, nektek szeretnék írni egy pár bátorítás, hogy amit ti láttatok, meg benne volt az életetekbe, annak mi a beteljesedése, mi a valósága, mi a leleplezett, egy az egybe történő igazsága, ami tény Jézus Krisztusban. Megértsétek! És az egész zsidókhoz írt levél arról szól, hogy amikor íródik ez a levél, akkor egy hatalmas nagy keresztény üldözés támad. Domitianus császár idejében. Először a keresztényeket kezdte elüldözni, utána a zsidókat. Csak ugye még ekkor nem üldözték a zsidókat, csak a keresztényeket. És sok zsidóba felmerült az, hogy hát végül is én hiszek Istenbe, nem lehetne inkább visszamenni a judaizmusba, és felvenni egy-két gyakorlatot megint? Hát én ugyanúgy a magam módján hinni fogok Istenbe, meg én nem tagadom, meg én tudom, hogy Jézus a messiás, csak megtartanám a sabbátot, meg nem ennék disznóhúst, meg ilyen-olyan előírások lennének, meg ha férhez megyek, akkor leborotválom a fejemet, és akkor kendőt hordok, meg parókát hordok, a nőknél ez a szokás, tehát ugye akkor visszaveszem ezeket. És az egész levél arról szól, hogy kedveseim, egy sokkal jobbból a rosszabban nem menj vissza. Az minőségi visszalépés. Akkor ezzel te semmisé teszed Krisztus áldozatát. Ha azt mondod, hogy némi földi szenvedés, lehet, hogy valaki az életét adta érte, vagy évekig szenvedett és kínozták, de mégis azt mondja, hogy ez átmeneti állapot is rövid távú, ne add föl a hitedet és az örök élet reménységét, amit kaptál Jézus Krisztusban, az örök életnek a kiteljesedett valóságát. Ragadd meg, tartsd meg! Ne kezd el újra lerakni ezeknek az alapját, ne térj vissza a régihez. A saját összegyülekezésünket ne hagyjuk el. Maradjunk itt, bátorítsuk egymást. Erről szól az egész levél. Hogy bátorítsa ezeket az embereket, hogy a nehézsége ellenére ne hagyják el Isten, ne hagyják el a közösséget. És így szól a szerző az emberekhez is, így hozzánk is. 4. fejezet 14. versétől. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a téveikükkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Hogy a másod is mondja, pap vagy te mindörökké a Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki, mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Amen. Szóval mit olvasunk itt? Azt olvassuk, hogy nekünk egy nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. A názáreti Jézus Krisztus. Hogy kell ezt elképzelni? Úgy kell elképzelni, a Biblia arról beszél, hogy talán ha vizuálisak vagyunk, akkor ezt úgy képzeljük el, mint ahogy általában szokták a légkört ábrázolni, a stratoszférát, minden egyéb magasságokat. Tehát, hogy van a földgolyó, és van e körül három nagyobb halmaz, ami be egymásba beletartozik, és az első ég, vagy az első menny, az a lebegő ég, vagy levegő ég, tehát ez az atmoszféra, amiben vagyunk, tehát ezt nevezi, amiben a bioszféra is beletartozik, ha már ilyen szép szavakat akarok használni, amiket tanultunk, tehát ebbe vagyunk benne. A második ég, azt mondja a Biblia, van egy ilyen, és második ég, második menny, és van egy ilyen, hogy harmadik ég, vagy harmadik menny. Tehát a Biblia soha nem arról beszél, hogy az ég ura, hanem mindig úgy mondja, egek ura, vagy az egek. Mindig többes számba van téve. Azért, mert több van rétegét tekintve. Hogy kell ezt elképzelni? Azt mondja a Biblia, hogy a menny dicsősége, tehát a paradicsom és a menny, ha úgy tetszik, az a harmadik menny. Beszél erről Pál apostol a korintusiaknak, hogy elragadtattam a harmadik mennyig, vagyis a paradicsomig, tehát Isten személyes jelenlétében. És kibeszélhetetlen dolgokat láttam ott. Tehát ott van Isten jelenléte. A második ég, a második menny, az pedig az a rész, ahol gyakorlatilag Isten uralma megvalósul, ahol az angyalok ott vannak, ott van tényleg, az is egy Isten által uralt rész. Jobb könyvéből látjuk, hogy ide bejárása van, nem állandó maradása, de bejárása van a sátánnak is. Most ebben nem megyek bele mélyebben, nem ez a fő témánk, de a harmadik ég, vagy bocsánat, az első ég a fontos számunkra, a lebegő ég, tehát a levegő birodalma, amiről az Efézusi levél így beszél, hogy ennek, tehát ide vettetett le a sátán. A harmadik mennyből az elsőbe. A levegő birodalmának fejedelme, aki az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Így beszél róla az Efézusi levél második fejezete. Tehát ez az a rész, ahol a sátán és a bukott angyalok a legfőképpen tevékenykednek. Tehát nem azt jelenti, hogy Isten itt nincs jelen, hanem azt jelenti, hogy a sátán és az angyalai ennél följebb vagyon nem mehetnek. Meg vannak határok a harmadikban, már furra nem mehet be semmi tisztátalan és szentségtelen. Csak Isten jelenlétében a szent és tökéletes. Na most bocsi, ezeket ilyen messziről kezdem, csak látni kell, hogy ezt mondja a Biblia, hogy mi emberek egyszerűen nem tudtunk volna tovább menni ezeknél. Nem rakétával, meg repülővel, meg ilyenekről beszélek, hanem sokszor ez van, amikor imádkozunk, hogy valahogy mi úgy kérdezik, hogy valahogy a menny az ott van a felhők fölött, és sokszor mondja valaki, hogy úgy éreztem, hogy az imám nem ment tovább a plafonnál. Úgy éreztem, hogy úgy olyan, mintha bekeményedett volna az ég, mintha ilyen ércé változott volna, vagy vassá változott volna, és egyszerűen nem ment volna tovább az én imádságom. És jó megtapasztalás, mert valóban lehet ilyen, hogy nem azt jelenti, hogy Isten nem hallja meg, csak mi nem értjük meg Isten válaszát visszafele. Mert egy hatalmas nagy sötét felhő eltakarja. Most ez ilyen szimbolikusan mondom ezt, de úgy képzeld el, hogy süt a nap, és itt vannak a felhők. És amikor borongós, szürke idő van, akkor is süt a nap. Csak mi nem látjuk, csak ilyen foszlányokat érzünk, hogy olyan szürkeség van. De tudjuk, hogy mikor van nappal, még mikor van éjszaka. Megdöbbentő volt, amikor először ültem repülőn, hogy felszállt a repülő a felhők fölé, és a felhők fölött tényleg mindig süt a nap. Hát egyébként ez tényleg így van, de furcsa volt először látni és megtapasztalni. Értitek? Ezt így kell elgondolni, hogy van egy olyan sűrű, sötét felhő, ami betakarja az életünket, és elfedi előlünk Istent. És ilyen foszlányok átjönnek. Néha még az is van, néha egy kicsit úgy felszakadozik a felhőzet, és ilyen pászmák formájában ugye megjelenik a fénysugár, biztos láttatok ilyet, amikor így látszik azt, hogy, mint hogyha ilyen korona lenne, vagy valami ilyen kis kivetülése lenne, ilyen sugarakba meglátszik a fénysugár. Ezeket nevezik pászmáknak. Ez a Tyndale hatás más réven, hogyha valaki tudni akarja. Tehát gondoltok bele, hogy ilyen néha földről nézve az Isten ismeretünk. Hogy próbáljuk ismerni Istent, de nem értjük igazán, hogy kicsoda ő. Általános dolgokat érzünk meg. Van egy általános gondviselése, egy általános kegyelme Istennek. Hogy életbe tart minket, hogy hullik eső, van mit együnk, van munkánk, van fizikai erőnk, van értelmünk elvégezni az életemet, más egyebet, ilyesmi. Megérnek bennünket rossz dolgok is. Imádkozunk, és Isten meghallja az imádságunkat, nem azzal van a baj, csak mi nem értjük meg sokszor az ő válaszát, hogy mi van az ő szívén. És akkor kialakul bennünk egy Isten kép, hogy jaj, Istentől félni kell, rettegni kell, jaj, nem tudom, milyen Isten. Vagy Isten nem törődik velünk, vagy valaki pont így átesik a lomáskodra, hogy ó, Istennek mindegy, minden mindegy, így is szeret, úgy is szeret, akkor azt csinálunk, amit akarunk, nem? Van egy gyülekezet itt Szegeden, akárhányszor elmegyek Isten tiszteletem, mindig ott kincigiznek az emberek. Mert ők azt hiszik, hogy Isten mindenkit úgy szeret, hogy van, nehogy megváltozzál, mert Isten így szeret. Jézus így halt meg, érted? Akkor maradj így. Hát bűnözzél, hogy legyen miért megváltson Isten, meg megmutassa az ő kegyelmét. Hát normális az ilyen? Megbántom a feleségemet, bocsátot kérek, megbocsát nekem. Olyan jól esett, hogy megbocsátott a feleségem. Na, ezért sok bűnt fogok elkövetni, és sokszor bántam meg, hogy sokszor jól essen, hogy megbocsát. Te milyen blőd hülyeség. Az ilyenek nem szeretik, és nem ismerték meg igazán Istent. Érted? Nincs egy jó istenképük. Nincs egy olyan istenképük, ami a valóságot mutatná. Ami kristálytiszta, ami valóságos, ami nem ilyen ködös, hogy nagyjából látok valamit a ködön túl, hanem egy az egybe olyan világos van, hogy kristálytisztán látom a színeket, látom a formákat, látom az éles határokat, ami elválasztja őket. Olyan világos van, olyan szép az idő, hogy a vízen belül látom, hogy hol a jég és hol a víz. Pedig kristálytiszta mind a kettő, de hogy rávilágít a fény, hogy megtörik. Látom a határokat. Ilyen Istennek a jelenléte, értitek? Csak ez a sötét felleg, ez az első ég, ez eltakarta előlünk. A sátán eltakarja. A sátán egyik nagy hazugsága, hogy nincs Isten. A másik nagy hazugsága, hogy nincs sátán. Nincs Isten. Amíg ezt be tudja valakinek mondani, etetni, addig el van. Nem, akkor az ember elkezdjön, de szerintem van Isten. Akkor a második helyzet az, hogy letagadja, hogy nem létezik a sátán, nem létezik a rossz. Tehát, ha veled bármilyen rossz dolog történik, az a gonosz, szadizós Isten. Ugye? Na hát, hogyha csak Isten létezik, és te egy kétkomponensű rendszerben bármilyen rossz dolog történik, akkor is nem tőled függ, akkor ez a szadizós Isten az. Nem? Ebben hazudik a sátán. Érted? Az emberek nem tudtak följebb menni ennél. A sátán, ezt mondja a Biblia, leuralja az embereket az ő engedetlenségük által, amiatt, mert Istennek nem akarnak, vagy nem tudnak engedelmeskedni. Szeretném azt, hogyha megnéznénk együtt ezt a részt azért az Efézusiakhoz írott levélben. Efézusiakhoz írott levél második fejezetéhez, hogyha odalapoznátok, és megnéznénk itt az első verstől, hogy miket is mond itt a Biblia. Titeket is életre keltett Isten, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan köztük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek. Miről beszélt a Biblia? Arról beszél itt, hogy mi emberek természet szerint nem tudunk ott lenni Isten jelenlétébe. Mindenki vétkezett, és hiába van Isten dicsőséges jelenlétének. Ez a probléma, tudjátok, hogy lehet, hogy te jó embernek hiszed magad, de attól még nem tartozol Istenhez. Attól te még sajnos, ezt ki kell mondjam, ha nem tartozol Istenhez, egyértelműen akkor a sátán uralma alatt vagy. Azt mondd rá, de hát én nem vagyok a sátán uralma alatt. Hát én annyi minden jót tudok tenni. Ki mércéje szerint jó az a jó? Isten mércéje szerint, vagy a te mércéd szerint? Megüti a tökéletest, a szentet és az igazat? Az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik nem tudnak, nem akarnak, de nem is tudnak engedelmeskedni Istennek. Mert a szívük szerint nem tudják ezt betölteni. Még lehet, hogy néha akarják a jót, de nem tudják megtenni. És még abból is rossz sül ki. Értitek, mit mond itt a Szentírás? Hogy ilyen nyomorultul elveszett az ember, a bűn miatt ennyire elválasztottunk Isten jelenlététől. Mi volt a bűn? Hogy az élő Isten helyett, az Istenre figyelés helyett az ember elkezdett a sátára figyelni. Ó, mit tudja Isten, mi a jó, mi a rossz? Na, egyél már erről a fáról, kóstold meg. Ó, az Isten azt akarta, nehogy olyan legyél, mint ő. Istenné váljál. Ugye? Tessék meg Isten ülni. Így meg úgy. Gyere, egyél erről a fáról. Isten soha nem kérte az embertől, hogy Isten legyen. Isten azt kérte az embertől, hogy legyen ember. És tudja, hogy ki az Isten, és mindig legyen kapcsolatban az Istennel. Mert ettől leszünk igazán emberek. Sátán behetette az emberpárt. Hátat fordítottak Istennek, és hittek a kísértőnek, hittek a vádlónak, hittek az embergyilkosnak, a hazugság atyának. Érted? Ez a bűn. Elfordultunk Istentől. És az, hogy próbálsz néha egy-két jó dolgot tenni, és a lelkiismeretedet ebben mentegetni, ez nem a kereszténység, ez nem az Isten követése, ez nem az Istennel személyes kapcsolat. Az Istennel személyes kapcsolat az, hogy odafordulok és keresem Istent, és kérem, hogy segítsen rajtam. Csak az a baj, hogy az én vétkeim és bűneim elválasztanak Istentől. Vétkeink és bűneink miatt, az engedetlenség miatt, a sok fájdalom miatt, amit okoztunk Istennek, meg másoknak, sőt, mások is okoztak nekünk. Egy csomó csalódás és csomó seb van az életünkben, és ezeket hordozzuk. És akárhogy mondod, hogy rám ez nincs hatással, biztos, hogy hatással van rád, mert ember vagy. És minden emberre hatással vannak ezek a dolgok. És jól tudja ezt Isten is, jól tudja ezt a kísértő, és próbál ebbe belekapaszkodni, ezekbe a dolgokba visszarántani téged, a saját vágyaid, saját kívánságaid, a saját sebeid, a saját félelmeid lesznek azok, amik meg fognak kötözni, és mint egy kutyát odakötnek a gazdájához, a világi lélekhez, szellemhez, a sátánhoz. Amikor észre se veszed, és sodródsz az árral, és azt veszed észre, hogy azt csinál, mint amit a többiek. És nem tudsz más csinálni. Pedig utálod. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem akarod ezt csinálni. Lehet, hogy valamiben kitörsz egy-két ponton. De közben más területeken meg megint visszaesel. Ezt mondja a Biblia, hogy ezt okozza a sátán. Ez a terve az életeddel, az életünkkel. Fogva tartson, elválasszon Istentől. Azt kezdi el mondani, hogy te. Legyél jó, próbálj meg, gyerünk, hozd ki magadból. Ma tele vagyunk mentor programokkal az egyházon belül is. Mentorálás, tudod, mit jelent? Hozd ki magadból a legtöbbet. Kell egy neked egy coach, egy mentor, aki majd ott lesz, és akkor mint egy edző, majd kipasszírozza beled a legjobbat. De ha az emberben nincsen belül jó, mert csak egyedül az Isten jó, akkor mit hoz ki az emberből a mentor, meg a coach, meg minden egyéb? Nem ellene vagyok, hogy ezek alapból rossz dolgok, csak érted, kevés, mert téged nem fog megváltoztatni. És hogyha csak azt fogod csinálni, hogy te a saját erődből nyomod, a saját elmédből nyomod, akkor ezt nevezik vallásosságnak. És előbb-utóbb ez kiégéshez vezet. Mert azt mondod, hogy nincs értelme, nem tudok soha tökéletes lenni, nem tudok soha jó lenni, nekem ez nem megy. Na, feladom. Emlékszem egy ismerősömre, akivel leültünk játszani, kártyáztunk többen, és ilyen társas játékoztunk, és akkor lényeg az, hogy kikapott egymás után háromszor. Olyan ideges lett, elkezdett sírni, szomorú is volt, és ideges lett. Könnyes szemmel oda csapta a kártyapaklit, ez hülye játék, én többet nem játszom. És megsértődve elment. Ez olyan érdekes volt, Ugye? Mert rosszul esett neki, hogy nem tud benne előre menni, nem tud benne kitörni. És szomorú is volt, és dühös is volt, és mit csinált? Elment az asztaltól. Mi küldtük el? Ki zárta ki őt a játékból? Saját magát zárta ki. Nem ilyenek vagyunk Istennel is? Nyomjuk most. Ma én megpróbálom. Én jobb ember leszek. Én beleadok mindent. Én nagyon akarom. És a sok erőlködésnek valami rossz a vége. Érted? És tényleg ez van. Istenem, szomorú vagyok, mert nekem ez nem megy. Le vagyok törve, mert úgy bennem van azért a vádlás, hogy Isten miért? Miért nem segített? Miért nem megy? És akkor itt vannak ezek az érzelmek, kavarognak, és észre se vettem, hogy én távolodok el Istentől, és nem Isten tőlem. Ott van egy hely, ott vannak a lapok, és visszamehetnék. Csak a büszkesége, csalódás, fájdalmak, bűnök, az engedetlenség. Az ember önerőből nem tudott tovább jutni az első égnél, az első mennél. Érted? Erről szól az összes vallás. Legyél egy picit jobb. Ó, hagyj fogadjon el az Isten. Hagy Isten ülj meg. Ó, keresd meg a tökéletes harmóniát. Lehet, hogy a párkapcsolat lesz az. Ó, nem, a karrier. Ó, nem, a pénz. Ó, nem, a család. Ó, nem, a nem tudom micsoda. És nézzétek, ez egy szintig megemeli az ember lelkületét, hangulatát, életszínvonalát, de nem viszi el soha a teljességig. És itt megáll. Hogy mondjak most egy jó hírt, így a sok negatív után. Ha most te hallod, amit én mondok, akkor Isten ki akar hozni a halálból az örök életre. Fáj az, amit hallasz. Hallod, amit mond Isten, akkor itt van ma a lehetőség arra, hogy gyere Istenhez, lépj Istenhez. Mi is, akik halottak voltunk vétkeink és bűneink miatt, így kezdi Pál az Efézusiaknak a második fejezetet. Mi is. Hallott az azt jelenti, hogy nem érzékel semmit. De akiket Isten elkezd élesztgetni, azok már kezdenek hallani, kezdenek érteni, kezdik megszívlelni, és ez nem mindig kellemes, de mégis egy nagyon jó dolog, mert élsz. És azért hallhatod ezt az egészet. És térjünk ide vissza, mit mond? Sajnos olyanok voltunk épp úgy, mint a többiek, de, 4. vers, Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, nem az érdemeinkért, kedvesen, nem azért, mert megérdemelnénk, hanem azért, mert Isten szeretett. Isten nem azért szeret, mert jó fiú vagy, vagy jó kislány vagy. Isten már akkor szeretett téged, amikor ellensége voltál. Mert Jézus Krisztus akkor halt megértünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Ilyen főpapunk van, érted? Nem nézi az érdemeinket, hogy megérdemeljük, vagy nem. Hanem arra néz, hogy kicsoda ő. Ő az Isten. És ő szövetségre akar velünk lépni. Ő alkotott minket. Ő nem fog elfeledkezni a gyermekéről. Elfeledkezhet csecseméről az édesanya? Hát normális esetben nem, de sajnos azt látjuk, hogy egyre többször igen. Vagy egy édesapáról nem is beszélve. Ugye sokszor az apák azok hamar lelécelnek. De ha még ezt meg is tennék a földiek, a mennyei soha nem teszi meg. Soha nem fordul el tőlünk. Ezt soha ne felejtsd el. Mert ő maga önmagát meg nem hazudtolja. Jézus tudja, hogy ő kicsoda. Jézus tudja, hogy amikor teremtett minket, hogy miért teremtett meg, miért vállalt be. Még így is, amikor tudta, hogy ilyenek leszünk. Mert ő tudta a megoldást. El fog jönni, és meg fog minket váltani. Ő lesz a tökéletes főpap, ki áthatol azon az egen, amit mi nem tudunk alulról megbontani. Ő pedig fölülről jön, és zücs! Mint ahogy beszéltünk múlt héten, a kárpit fölülről lefele ketté hasadt. És Isten élő jelenléte jött az emberek közé. Tudom, nem voltatok itt sokan, múlt héten azért mondom ezt nektek még egyszer, hogy nézett ki az Ószövetségi Szent Sátor? Volt egy nagy udvar, volt egy belső rész, a szentély, és volt a szenteknek a szentje. Körülbelül így nézett ki, mint a termünk, ahogy van, ez az alapján épült, nem? Csak itt. De mégis, 2/3, 1/3 arány nagyjából, itt volt a kinti rész, Szent kenyerek asztala, hitágú gyertyatartó, illatáldozati oltár. Így jöttek be a papok szolgálni, és volt a szenteknek a szentje, ahova évente egyszer csak a főpap mehetett be, ott volt a frigyláda, Isten szövetségének a ládája, oda kellett bevinni az engesztelésnek, a meghintésnek a vérét, és úgy adott engesztés az egész, és Isten dicsősége töltötte be azt a helyet. Olyan hatalmas volt Isten dicsősége, hogy évente csak egyszer mehettek be oda az emberek, sőt az emberek, egyetlen egy ember mehetett be, a főpap, aki először önmagáért mutatott be vétekáldozatot, meg engesztelést, utána meg az egész népért. Azért, hogy amikor ő bemegy, ő meg ne halljon. Érted? Évente egyszer engedte meg Isten, lekorlátozta magát évente egyszer, hogy ne halljon meg a dicsőségétől. És ez volt, el volt választva a szentek szentje a külső résztől. Egy nagy kárpittal, egy ilyen nagyon-nagyon vastag szőttessel, mint egy vastag szőnyeg. Olyat képzeljetek el. És gondoltok ebbe bele, hogy erről ír a Biblia, hogy amikor Jézus Krisztus a kereszten kileheli a lelkét, és azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor ebben a pillanatban fölülről lefelé ez a kárpit ketté szakadt. Nem is az a plán, hogy fölülről, ugye Isten kezdeményezése, hanem ami utána történt. Ugyanis, még a főpap is, hogyha tisztátlanul lépett be évente egyszer Jom Kipur napján, az engesztés napján, még ő is lát, hogy meghalt. Annyira szent volt, de senki más nem mehetett be. És nem tűnt föl a főpapoknak, írástudóknak, a Sanhedrin tagjának, hogy ketté hasadt a kárpit, egy az egybe belátták Istennek a dicsőséges jelenlétét, és kiáradt Isten jelenléte, és ők nem haltak meg. Érted? Ez a non plus ultra. Ez az, amit nem lehet felfogni, hogy nem halunk meg Isten jelenlététől. Mert a mi főpapunk megnyitotta nekünk ezt az utat a kárpiton keresztül. Értitek? Egy ilyen élő úton Jézus Krisztuson, aki azt mondja maga, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is álltam. Ez a Jézus nyitotta meg ezt. Ez a nagy főpap, aki önmagát, az ő tökéletes áldozatát, az ő tökéletes vérét vitte engesztelésül Istennek. Így szerzett engesztelést. Ez fantasztikus, ha belegondoltok. És nem hallunk meg, amikor oda megyünk Isten jelenlétébe. Megláthatjuk Isten, találkozhatunk Istennel. És nem pusztít el minket ez az egész dicsőséges jelent, az ő igazsága, az ő szentsége. Miért? Mert ő tudja magáról, hogy kicsoda. Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, azaz megmenekülésetek, a hit által, nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtett, amelyet előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ó, halleluja. De jó hír ez, nem? Hogy Isten nem azért teremtett téged, hogy kudarcokba járjál, nem azért, hogy csak ártsál magadnak, meg másoknak, hanem jó cselekedetre teremtett Isten. Előre elkészített számodra egy csomó ilyen jó lehetőséget. Megtapasztald az ő kegyelmét, hogy megéld az ő nagyságát, és ott legyen az életedben az ő jelenléte. Az ő jelenléte által formálódjál. Isten nem azt kéri, hogy majd tedd rendbe az életedet, és gyere Krisztushoz. Isten azt hirdeti, hogy gyere úgy, ahogy vagy, fogadd be Jézus Krisztus, fogadd el, hogy Jézus Krisztus áldozata nélkül nem tudnál bemenni Isten jelenlétébe. Fogadd el azt, hogy a bűneidért halt meg, ezért kellett bemutassa az engesztelést, az ő vérét. Érted? És hogyha ezt meglátod benne, hogy ő ártatlanul halt meg, érted, helyetted, miattad, akkor láthatod azt, hogy amikor föltámadt, akkor végre megnyílt az ég. Végre megnyílt a lehetőség. Istenhez tudjunk menni. Ó, de jó hír! És nem a saját erődből kell megváltozzál, nem a saját erőmből kell megváltozzak, hanem Isten jelenléte, Isten dicsőséges jelenléte formál és alakít engem. Diadalról diadalra, győzelemről győzelemre, sikerről sikerre. Érted? Az életemben észreveszem, hogy hú, uram, ez is sikerült, meg tudtam változni, el tudtam hagyni, hú, ki tudtam vele jönni. Halleluja! Te jó nekem! Milyen nagyszerű hírek ezek, nem? Én nagyon örülök ennek. Ilyen főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. A szabadító eljött, hogy megszabadítson téged. Ezért ragaszkodok a hitvallásomhoz. Ezért ragaszkodok Istenhez. Ezért hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztuson kívül nincsen más személy, aki nekem tudna segíteni. Nincs más Isten. Sok istenség van, sok bálvány van, sok démon van, de egyetlen egy örökkévaló dicső Isten van, aki mindent lát, mindent tud, mégis szeret, hatalma van, ereje van, engesztelést tud adni, le tudja venni Isten haragját az életemről, tökéletesé tud engem formálni, és uralkodik most és mindörökké az életem fölött és minden fölött, ami van, és engem meghív ebbe, hogy társ uralkodó legyek. Azt mondja a Teremtés könyve, hogy Isten azt adta az embernek, hogy és őrizze. Megengedte, hogy legyetek velem együtt. Nem azt mondja az Új Szövetség, hogy ugyanezt a szolgálatot végezzük. Ne engedd, hogy ugyanezt végezzük, mint ő. Segítsünk az embereknek, meg magunknak is, hogy Istenhez találjunk, és ott legyünk vele. Nem olyan főpapunk van, tudjátok, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Tudod, milyen nagyszerű hír az? Ez a tökéletes Isten emberré lett. Ilyen főpapunk van, aki ott hagyta a menny dicsőségét, mindent tudott, mindent látott, mindenen fölött való volt, és lekorlátozta magát, és emberré lett értünk. Innestől kezdve láthatja mindenki, hogy Isten mennyire együtt érez velünk, mennyire közösséget vállal velünk. Tudja a gyengeségeinket, az erőtlenségeinket, a fájdalmainkat, a nehézségeinket. Látja azt, hogy miért esendő az ember. Látja azt, hogy milyen erővel jön a kísértő. Mennyi bűn van ebben a világban, és hogy megkörnyékez bennünket, hogy tönkre akar tenni. És azt mondja, hogy ilyen főpapunk van, aki ezt tudja, látja, átélte, és tud rajta segíteni. Mert ő mindenben kísértést szenvedett. Soha semmilyen olyan dolog nem érheti az életedet, amit Jézus Krisztus nélt volna át. Egyrészt érted és értem. Hogy tudjuk, hogy legyen hova kapaszkodjunk. Nincs olyan helyzet. Azt mondod, hogy valami, hogy elhagytak a barátaid. Elhagyták a barátaid. Hátat fordítanak a szülei. Hátat fordítottak a szülei. Meghalt az édesapja. Neki is. Látod. Csomó nyomorúság. Sőt, még egy olyat is átélt Jézus, amit te soha nem fogsz átélni. Most hát inkább azt mondom, hogy nem kell átéljél, hogy Isten elfordult tőle a bűnök miatt. Mert Isten, ha Jézus áldozatát látja, még akkor is szeret téged, amikor bűneidbe vagy. Jézus engesztelő áldozata miatt, mint ahogy a múlt héten beszéltünk a bűnbakról, hogy Isten ráhelyezte a vétkeket, a bűnöket Jézusra, téged már a bűneid nélkül tud látni, és meg tud különböztetni téged a bűneidtől. A bűnös embert a bűnétől. Mert egy bűnös ember, azt mondja, itt a bűn, és itt az ember. Profétikus volt, amit mondott Pilátus, íme az ember. A tökéletes, a tiszta, amilyennek kellett volna legyünk. És ott van ő. És íme az Isten báránya, az áldozati bárány, a bűnbak, aki elviszi, hordozza a világ bűnét, elviszi értünk a büntetést. Érted? Ez az engesztelés. Ez egy nagyon-nagyon fontos része a Bibliának, hogy ki ez a Jézus. Mennyire szeret téged, hogy gondolkozik rólad Isten? Jézusra nézve Isten nem haragszik rád. Jézusra nézve Isten embernek lát. Jézusra nézve Isten azt látja, hogy te még mindig az az ember vagy, akinek ő tervezett, és még tudnál olyanná válni. Isten hív erre. Lépd meg ezt a lépést. Fogadd el Jézus áldozatát, és legyen vele személyes kapcsolatod. Ha kedvesen, hívő vagy, elfogadtad ezt, a bűnökben élsz, ugyanezt mondja Isten. Engedd el a bűnöket, amik elválasztanak Istentől, amik keserítik, nyomorítják az életedet. Vedd észre, Jézus mindenben kísértést szenvedett, kivéve a bűnt. Ő soha nem követett el bűnt, engedetlenséget, céltévesztést. mégis a mi bűneinket hordozta. Az igaz szenvedett a nem igazakért. A bűntelen a bűnösért, hogy Istenhez vezessen minket. Tehát halálra adatott tesz szerint. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Nézzétek, Isten hatalmas, Isten dicsőséges. Mégis milyen áldozatot hozott értünk. Ez adja a kapcsolatnak az alapját, a bizalomnak az alapját. Ezért járuljunk oda bizalommal, hittel, ilyen reménységgel, a kegyelem trónusához. Tudom, hogy hova járulok, a királyi trónhoz. Tudom, hogy itt nem lehet akárhogy megjelenni. Itt büszkén, itt nem állhatok így meg, hogy na jöttem. Hanem meg vagyok törve, és kész vagyok a térdeimre leereszkedni, és bocsánatot kérni mindenért. És lehet, hogy ez úgy történik, hogy valaki összetörik a szívében, és azt mondja, hogy itt vagyok Istenem. Ide jöttem, ide járulok. Most a kegyelem trónusához, ahol kegyelmet kaphatok. Hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amikor szükséged van, itt van a lehetőség. Jézus megnyitotta ezt a lehetőséget. Jézus által nyitva van az ajtó. Ő az ajtó. Be lehet menni Isten jelenlétébe. És Isten jelenléte átformálja az embert. Minden főpap, aki emberi főpap, esendő, gyarló, erőtlen, látja az emberek ostobaságát, mert neki is van belőle bőven, látja a hiányosságokat, mert neki is van belőle bőven, de egyet tud, hogy kinek a szolgálatában áll. És ő folyamatosan újra és újra be kell mutassa ezt az áldozatot magáért és a népért. Jézus a tökéletes főpap, ő egyszer bemutatta ezt az áldozatot, és nem önmagáért, mert neki nem kellett, ő nem követett el bűn, hanem értünk. Ő nem kell tengesztelést nyerjen Istentől, ő bármikor kimehetett, bemehetett. Bemerítkezik Jézus, megnyílik a mennyezet, te ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Megdicsőülés hegyén imádkozik, ő az én szeretett fiam, ráhallgassatok, mondja Isten Jakabnak, Péternek és Jánosnak. Getsemáné kertben küzd Jézus, és megint megnyílik az ég, és mondja, ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Én és az Atya egy vagyunk, mondja Jézus. Tehát ott volt a jelenlétében. Milyen fájdalom volt az a pillanat, érted? Amikor Jézus Krisztus kilehelte a lelkét, és azt mondja, hogy Atyám, Atyám, miért hagytál el engem? És azt mondja, hogy elvégeztetett, és abban a pillanatban szakadt ketté a kárpit. Abban a pillanatban nyílt meg az ajtó. Ő elválasztatott Istentől azért, hogy nekünk megnyissa azt a lehetőséget. Nagy buta hasonlattal hagyjék. Tehát ameddig csukva van az ajtó, egybe van a kárpit, gondolj bele, hogy ilyen volt, tökéletes volt a kapcsolat. Isten az Atya és a Fiú között. És azért, hogy megnyithassa ezt az egészet, neki el kellett válni. Persze egyek és örökök, és feltámadt és él. De gondolj bele, Jézus azért szakadt el, hogy neked lehetőséged legyen, meg nekem lehetőségem legyen. Ez az a bűn, ami miatt el fognak kárhozni az emberek, és az örökké valóságot a pokolba, sőt a pokolba, az örök kárhozat helyén fogják tölteni. Mert Isten fölkínálta a megmenekülés útját, ezt a nagy kegyelmet, ezt az irgalmat és szeretetet, és azt mondták, hogy közönséges, nem lényeg, nem fontos. A szövetség vérét lábbal megtapották. Erre soha nem lesz bocsánat. Ha valaki ezt a menekülés útját nem veszik komolyan. Mondtam nektek az én mi történelem. Lerobban a kocsim, és pont ott van a telefon. Szerintetek Isten miért ott állította meg a kocsit? Hogy telefonáljak már, hívjak már segítséget, nem? És kijöttek, és annyit segítettek, hogy itt körbebújáztak ott engem, ott a autópálya szélén, ne jöjjenek belém kamionok, ne a kocsik. Ne fogadjam el? Isten, hol vagy, miért nem segítesz? Egy lépésre közel van a te szívedhez és a te szádhoz. Ott van egy lépésre a telefon. Szállj ki a kényelmes életedbe, és menj oda. És hívj el, és kérjél segítséget. Fogadd el, jönnek és segítenek. Jó érzés volt ez, csak láttam, hogy egy ilyen nagyon nagy fénnyel kivilágítva jött a sárga angyal, szokták mondani. Na, nem Mikael jött, vagy nem Gabriel jött, de nagyon örültem neki, jött a sárga angyal, és akkor jött, és egy picit jobb érzés volt, hogy úgy elkülönítettek. Nézzétek csak, Jézus ő ezért jött, hogy helyreállítsa az Isten való kapcsolatot. Ilyen főpap volt. Nem emberi oldalról rendeltetett, vagy választatott, hanem isteni oldalról. Amit alulról fölfele nem ment, Isten fölülről alulra megoldotta. Megnyitotta az egeket. Ember élet, és föltámadt, és él. Van egy kétirányú stráda a mennybe. A neve Jézus Krisztus. Bolond vagy, ha kihagyod. És bölcs vagy, ha megragadod a lehetőséget. Hogy Jézus Krisztus által Istennek tetsző életet jelent, elfogad Isten, és szeret téged, és megérezheted. Megint mondom, nem azért, mert Isten fölül nem szeretne, meg nem lenne kegyelmes, meg igazságos. A felhő fölött mindig süt a nap, de végre áttörte a fellegeket. Végre áttörte a sötétséget. Végre megkeresett téged. És láthatod, hát ez sokkal csodásabb, mint hogy bármikor is gondoltam. Egy ilyen lehetőséget kínál fel Isten. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult azelé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadíts őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Jézus egy csomó szenvedésen átment, hogy megmutassa, hogy mi az az engedelmesség. Mit jelent Istennek engedelmeskedni gondolatban, szavakban és tettekben? Mit jelent az, hogy az ő vágyai, az ő gondolatai ellenére is Isten vágyait, Isten gondolatait, Isten tetteit vinni véghez? És miután tökéletességre jutott, teljességre jutott. Örök üdvösség, örök szabadulás, örök megmenekülés szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki, akik hallgatnak az ő szavára. Akik ezt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, aki életemet adom a juhokért. Az én juhaim ismerik az én hangomat, és követnek engem. Azt mondja Jézus, jöjj és kövess engem. Egy főpap mondja ezt. Jöjj és kövess engem, gyere, megyek, bemutatom az áldozatomat bent a szentélybe. Bejössz velem? Nem meg fogok halni. Ha velem jössz, nem. Ha vérem rajtad, akkor oltalmat találsz. Gyere be! És volt, aki halászott, és nem nagyon menne ki, és azt mondta, gyere onnan, háló mellől, gyere és emberhalász leszel. És volt egy másik ember, aki meg tök sok pénzzel volt, meg jó ment a karrier, de belül boldogtalan volt, és azt mondta, hé Máté, gyere! Nem az a neved, hogy Isten ajándéka? Akkor legyél az, gyere! Kövess engem! Ott hagyott mindent, és követte őt. Másik, Bemerítő János tanítványa volt, ugye András is, gyere! Tudom, hogy sok mindent csináltál vallásosságból. Törekedtél rá. Gyere! Gyere bejebb! Gyere, kövess engem! És még sokakat másokat hívott Jézus. Érted, akik hallották az ő hangját. Ma nem ugyanígy van. Zárásképpen hagy olvasok még egy részt a Bibliából. János evangéliumának 17. fejezetéből. Egy rövid részt. Elment az időnk. Jézus főpapi imádsága van János evangélium a 17. fejezetében. Nagyon ajánlom nektek, hogy olvassátok el otthon ezt az egész fejezetet. Nagyon-nagyon fontos, és nézzétek meg, amiről most itt a zsidókhoz írt levél írója beszélt, hogy könyörgésekkel, esedezésekkel, kiáltásokkal, sírással, szenvedéssel együtt könyörgött Istenhez. Ez abban az azokban az órákban történt, amikor Jézusra rátört a végső veszedelem, hogy így mondjam. Amikor ott van a Getsemáné kertben, ott vannak még a barátai, az apostolok közül már csak 11, az áruló nincs ott, és gondoljatok bele, hogy ekkor imádkozik, amikor látja azt, hogy ő mint tökéletes proféta, tudja, hogy mi fog vele történni. És már terhelődik rá a fájdalom, a bűn, az elveszettség, a betegségeink, a nyomorúságaink, a sebek, mindenhogy lelkileg is terhelődnek rá az életére, És érzi, hogy egyre súlyosabb, súlyosabb, és mondja Istennek, hogy Istenem, ha lehet, távozzon ez a pohár, mint hogyha ki kéne igyál egy ilyen nagyon keserű itallal megtöltött poharat. És belekost, és azt mondja, ezt nem akarom. De tudod, Istenem, mindazáltal ne az legyen, ahogy én akarom, ahogy te. És mégis kiitta. Értünk ezt az egészet. Érted? És aztán meg azt mondja a Biblia, hogy nem csak megitta, hanem be is merítkezett egy ilyen bemerítéssel, a szenvedésekbe való bemerítéssel. Hogy nem csak belül, hanem kívül belül átjárta. De a keserűség, ez a fájdalom, ez a maró érzés. Ugye, amikor beszélget a Boargenész fiakkal, Boargenész, bocsánat, fiakkal, Jánossal, meg Jakabbal, ők mondják, hogy jobb kezed, meg bal kezed föl, hogy legyünk már mi. És mondja Jézus, hogy ki tudjátok inni ezt a poharat, amit én készok, és be tudtok merítkezni azzal az ellenmerítéssel, amivel én. Tehát ez alapján mondom, én nem a levegőbe beszélek, amikor azt mondom, Bibliából mondom ezeket. És gondolj bele, ebben az utolsó pillanatban, amikor jönnek érte, el fogják árulni nyíltan, le fogják fogni, megkötözik, elkezdik gúnyolni, köbdösni, csapdosni, elviszik és kezdik a tortúra. Gondolj bele, az utolsó pillanatban, amikor még csinálhatna valamit, mit csinál Jézus? Miértünk imádkozik? Miértünk imádkozik? Csak az elejéből olvasok egy kicsit és a végéből, de otthon érdemes lenne végigolvasni. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégeztem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. És kicsit ugrok. 15-ös vers, és a 14-estől, bocsánat. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd, a te beszéded igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindjárt egyek legyenek úgy, hogy te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyünk, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Milyen nagyszerű az imádság. Mit mond itt az Úr Jézus? Nem magáért könyörög, dicsőséget ad az atyának, hálát ad az atyának, és könyörög a tanítványokért, az emberekért. Uram, segíts, könyörülj rajtuk. És itt még szerintem még azért Júdásért is imádkozott az Úr, hogy hát, ha meg megmenekülhet. És nézd csak, nem azt mondja, hogy csak ezért a 11-ért imádkozom, vagy ezért a 70-ért, 72 tanítványért, vagy azért az 500-ért. Tudod mit? Szeretnék imádkozni, akik majd az ő szavukra fognak hinni. 2017-ben Szegeden. Őértük is. Ez itt van benne. Ez komoly. Ezért imádkozott, mint a tökéletes proféta. Látta ezeket, hogy ki fog megszületni, mikor, milyen lesz az életed, mibe leszel benne, és tudta, hogy el fog jönni érted, és bemutatja az engesztelő áldozatot. Mint tökéletes főpap. Áthatolt az egeken. Áthatolt a fájdalmon. A rajta is áthatolt a szeg. De nem tarthatta fogva a szeg. Nehogy azt hitt, hogy a szegek tartották ott Jézust a kereszten. Bármikor le tudott volna jönni a keresztről. Az Istennek való engedelmessége, az irántunk való szeretete tartotta ott. Az igazság miatt maradt ott, hogy a bűn büntetést kapjon, és hogy Istenhez mehessünk. Érted, ilyen tökéletes főpapunk van, aki ilyen áldozatot hozott értünk, az ő saját vérét. Menjen a szentély, bemehessünk oda. És így imádkozik, hogy azokért is imádkozom, akik majd az ő szavukra fognak hinni. Imádkozott a gyerekeinkért, imádkozott a barátainkért. Ó, Uram, de jó, hogy te imádkoztál értük. Néha én elfelejtek. De jó, hogy te folyamatosan közben jársz az atyánál. Értünk. De jó, hogy ilyen engesztelést mutattál be. Ó, de jó, hogy ilyen nagy főpapunk van. Nem feledékeny, nem emberi, nem erőtlen. Erős, dicsőséges, hatalmas. És tudod, köszönöm, hogy ilyen szeretetbe hívsz engem. Azt mondja Jézus, hogy tudod, atyám, azt kérem, hogy ahogy te szerettél engem, hogy ezt megtapasztalják. Tudod, mit kérek? Hogy olyan fokú legyen a szeretet, hogy én te benned vagyok, és te én bennem, hogy ők is mi bennünk legyenek, hogy én bennem legyenek. Lehet-e közelebb kerülni Istenhez? Ennél. Nem mellette vagyunk, hanem benne. Érted? Ott vagyunk Isten jelenlétében. Benne? Marka, azt mondja, Markamba metszettelek téged. Ott a sebek helye, az azért van, hogy oda tudjunk menni, hogy ott tudjon tartani bennünket legmélyebben, magában. Úrvacsorán erre emlékezünk, hogy megtörjük a kenyér, hogy törik a kenyér, hogy megtört a teste azért, hogy minket magába foglalhasson. Kiomlott a vére azért, hogy elmossa a bűneinket. Ez egy szimbólum, tehát nem fog az átváltozni az vérré, meg testé. Érted? De mégis, amikor rádöbbenünk arra, hogy látjuk, hogy csak a bor csöpög, folyik, hogy tényleg odaadta a vérét, tényleg? Törik a kenyér, és tényleg fájdalmak, nehézségek. Értünk? Erre a váltsághalára emlékezünk, és ezt hirdetjük, hogy ebbe van életünk. És ez valóság. Jézus föltámadt és él. Halleluja! És kész ma is megbocsátani. Kész engesztelésbe mutatni. Ezért járulhatok oda. Bizalommal a kegyelem trónusához. Hogy irgalmat nyerjek és kegyelmet találjak, amikor segítségre van szüksége. Amen.